Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egri főegyház megyében a jubileumi szent évet Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában december 28-án vasárnap a 10 órai ünnepi szentmise keretében zárja le. A szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján is élőben követhető a szent év lezárása. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorló ország, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt. A támadó 25 éves afrikai származású büntetett előéletű. A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást. A Tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit. A szintén Tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek. Brüsszel napi 1 millió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat, fogalmazott. Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legfontosabb érték. A magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs bejegyzésében megosztott videóban azt mondta, Európa nehéz évet zár, az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük. A háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat, jelezte. Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget, jelentette ki a kormánypárti politikus. Hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba. Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely közölte, a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét két lépésben megduplázza. Ez július 1-jével 50%-ban megtörtént, további 50% erejéig pedig január 1-jével folytatódik, jelezte. A döntés 1 millió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, kettőnél havonta 80 ezer, háromnál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál, ismertette a tárca vezető. Megjegyezte, a családi adócsökkentések körébe tartozik az is, hogy életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, valamint a 40 év alatti két gyermekes, illetve a három és több gyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetni. Mindez hosszú távon is kiszámítható jövőképet nyújt a gyermeket vállaló édesanyáknak, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A minimálbér összege januártól 322.800 forint, a garantált bérminimum pedig 373.200 forint lesz. Emlékeztetett Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Kiemelte, a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett azzal egyidejűleg jövőre a 14. havi nyugdíj első negyedét is megkapják a nyugdíjasok. Emellett folytatódik az általános nyugdíjemelés, az átlag nyugdíj már 250 ezer forint fölé emelkedik. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében még zömmel derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten több lesz a felhő, Hajnalra azonban az ország egyes részein már erősebben megnövekedhet a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, sőt a Dunántúlon viharos lökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 1 és 6 fok között alakul. Híreket hallottak.
Magasra nőttek, mégis szürkének látszanak. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rátaláltam. Vigyázz rám! Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám! Nagy ez a város, de semmi nem tart itt, azt hiszem. Valami elmúlt, és nem várom már, hogy jobb legyen. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám. Egyszer hosszú évek után rád találtam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám, hát vigyázz rám.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, 30 éve alakult újjá Eger egyik legkülönlegesebb, több évszázados hagyományokat őrző közössége, a Fertely Mesteri Testület. Ez az intézmény a város történelmének, közösségi életének és identitásának fontos része. A Fertely Mesterek ma is a lokál patriotizmus és a városi összetartozás élő jelképei. Mai vendégünk Várkonyi György, az Egri Fertely Mesteri Testület főkapitánya, akivel a 30 év tanulságairól, a hagyományok erejéről és a közösség jövőjéről a szerkesztő Turisa Rolta beszélget.
30 évvel ezelőtt élet újra Eger egyik legszebb és legkülönlegesebb hagyománya, a fertájmesteri testület. A városban sokan ismerik a díszes ruhába öltözött kalapos férfiakat, akik minden ünnepen ott vannak és segítik a közösséget és őrzik Eger hagyományait. De talán kevesebben tudják, hogy honnan is ered ez a szokás, és mit is jelent fertájmesternek lenni ma, a 21. században. A mai műsorunkban erről beszélgetünk, hogy hogyan született újjá a testület 30 éve, mi volt az indítatás, és hogyan sikerült megőrizni ezt a hagyományt ennyi időn át. Majd szó lesz múltról, jelenről, közösségről és az elhivatottságról, és persze arról is, hogy mitől olyan különleges az az egri hagyomány, amely generációkat köt össze. A mai műsorunk vendége Várkonyi György, az egri fertájmesteri testület főkapitánya.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Főkapitány úr, köszönjük szépen, hogy eljött a stúdióba és elfogadta meghívásunkat. Első kérdésem az lenne, hogy hogyan került kapcsolatba a fertájmesterséggel?
Egerben a családomnak rengeteg irata van a levéltárban, és én ilyen mániákos kutakodó vagyok. Nagyon jól ismertem az akkori igazgatót, Bán Petit, és bejártam a levéltárba, családkutatást végeztem. És persze ilyenkor mindenféle iratok az ember kezébe kerülnek, és a rengeteg latin között, latinul nem tudok, ugye találtam olyan jegyzőkönyveket, amivel mindig szerepel a decurio, 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 ki lehet ez a decurio, hát kiderült, hogy a tizedesek. Ez felkeltette egy kicsit az érdeklődésemet, hogy mit csinálhattak ezek itt Egerben, és akkor derült ki, hogy a közigazgatási rendnek egy oszlopos tagjai voltak a dekúriók, akiket évente választottak, és bizony a közigazgatás végrehajtásában, a feladatok teljesítésében tevőlegesen részt vettek, és minden évben újakat választottak. Úgy tűnt a jegyzőkönyvekből, hogy ez egy kicsit terhes foglalkozás volt számukra, és mikor több jegyzőkönyvet elolvastam, rájöttem, hogy valóban. Hiszen nem csak a rendeleteket kellett nekik hirdetni, hiszen rádió, televízió nem volt, újság volt, de gyakorlatilag ők jártak házról házra, hogy milyen rendeletet hozott az önkormányzat, de az adóbeszedésben, a család béke megtartásában, a tűzvédelemben, az idegenek idelátogatásában, fegyelmezésében mindenben részt vettek, tehát egy nagyon terhes, hosszú feladat volt, sokan nem is nagyon akarták vállalni, de ezt a városi tanács nem engedte.
30 évvel ezelőtt ugye alakult újjá a testület. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? 1990-es évek közepét írjuk.
Hát úgy emlékszem, hogy 95-re gyakorlatilag bennem kialakult, hogy vissza kellene hozni ezt a hagyományt, hiszen 1950-ig létezett. Akkor sem szüntették meg, csak Balogné polgármester úgy gondolta, hogy ebbe a mai szocialista világban nem fér bele, ezért nem tetette le a fertájmesterekkel az esküt, tudva levő, hogy minden évben a polgármesternek esküdtek fel, hiszen az ő utasításait kellett végrehajtaniuk. Így aztán szépen elhalasztotta, vagy hogy úgy mondjam, megszűnt lassan ez a fertájmesterség. Még 1956-ban találunk bejegyzéseket a Fáklya könyvben, tehát látszik, hogy az egyes negyedekben élő régi fertájmesterek azért tartották a kapcsolatot. Én miután sokat kutakodtam a levéltárban, az jött fel bennem, hogy valahogy a mai világban a közösségek teljesen szétestek. Nincsenek valahogy közösségek, és ezen gondolkozva, hogy miért nincsenek, azt láttam, hogy korábban mindenki beleszületett egy közösségbe, tehát kész közösséget kapott. Nézzünk egy faluhelyet, ahol a falusiak ismerték egymást, megvoltak a szokásaik, tánc, a népviselet, megvolt a hierarchia a faluban, hogy ki micsoda, mit tesz, büszkék voltak arra, hogy ebben a faluban élnek, világosan ismerték a mezőgazdaság minden csinyát, binyát, és akkor jött a második világháború, amelyik minden közösséget szétszakított, az országot szétszakította, a falusi paraszt gyerekeket bekényszerítette a városba, csinált belőlük esztergályost, meg festőt, meg nem tudom mit, amihez valójában nem értettek, hiszen 1000 éve a mezőgazdaság volt a vérükben is, de ezt elvágták, ezt a vonalat, és aztán jött a fantasztikus ideológia, hogy a múltat végképp eltörölni. Na, ennél rosszabbat nem lehetett kitalálni, és gyakorlatilag így a közösségek totál szétestek, nem tudták, hogy hova tartoznak, nem volt identitásuk, nem tudták, merre igazodjanak. A falusi gyerek hiába jött be a városba, aztán hazament a barátaihoz, de már nem voltak a barátaik, mert egészen más úton kezdtek járni. És akkor kiderült, hogy itt valamikor volt egy közösség, akik nem is egyivásúak, tehát nem földművesek, nem szőlőművesek, nem orvosok, nem ügyvédek, hanem ezeknek a keveréke, mérnök, stb., de valahogy egyet akartak. Olyan értékrendet alakítottak ki egymás között, és ebben teljesen egyetértettek, hogy rájöttem, hogy ilyen közösségekre a mai napig szükség van a világnak, hiszen tulajdonképpen egyrészt a hitüket, a vallásukat megtartották, emellett nagyon erősen kiálltak. Úgy gondolták, hogy civil apostoloknak kell lenniük, valahogy az egyház ügyeit támogatni a civil életbe. A hazaszeretetet nyilván háború után ez még erősebb volt, pláne Trianon után, de azt is látjuk a mai napig, hogy a hazaszeretetet ápolni kell, ez valahogy nem magától lesz, hiszen a globalizáció az teljesen szétszakítja a nemzeteket is, ilyen eurepér vagy globális embereket csinál belőlük, és azt se tudják, hogy hova tartoznak. A városi közösségek munkájába nem szívesen vesz részt senki. A pályán kívülről mindenki bekiabál, hogy hülyék vagytok, ezt nem így kell csinálni, de igazán nem tesznek semmit, és ezek az emberek úgy érezték, hogy nekik be kell állni a városi közösség munkájába, pláne ott, ahol a hivatalos munka véget ért. Tehát a civil életbe sokkal többet kell tenniük. Az iskola nagyon fontos, oktatják ma már, oktatják a gyerekeket mindenütt, de vajon a nevelés megvan-e? Mire neveljük őket? Hiszen látni kell, hogy ezek az ifjak fogják valamikor ezt az országot vezetni. Ők fogják a nyugdíjasokat eltartani. Ők határozzák meg, hogy milyen úton fogunk járni. Tehát emellett óvni, védeni kellett számukra az ifjúságot. A családi béke megint nagyon fontos, hiszen a mai világban látszik, hogy minden család esik szét, az emberek nagyon gyorsan váltanak véleményt, és ez meglátszik a családokon is. Ezen kívül az apátlan, anyátlan árvákat, vagy az elesetteket, a szegényeket kicsit támogatni kell, kicsit a hónuk alá kell nyúlni. Ez tulajdonképpen, amit most felsoroltam, 1931-ben fogalmazták meg az akkori fertálymesterek, és én úgy vettem ezt, mint egy hitvallás, mert ez az. És mikor éreztem, hogy ez egy hitvallás, úgy éreztem, hogy ezt a mai világban is érdemes volna megvalósítani. Egyrészt ezzel egy közösséget tudnánk létrehozni, aki ugyanezt vallja, és miért ne vallaná ugyanezt. Másrészt ezeket a szempontokat, vagy ezt az értékrendet fent tudnánk tartani, és a jövőben is képviselni. Ezzel egy picit a elromlott világ, a rossz irányba forgó világ kerekét talán egy kicsit jobb irányba tudjuk forgatni.
Tehát volt egy gondolat, hogy ezt a valamikori fertálymesteri közösséget újra kéne éleszteni itt a 90-es években. Ki volt segítség, vagy volt-e segítsége?
Hát ez egy jó kérdés. Én megmondom, hogy ugye akkor a Lokálpatrióta Egylet megnyerte a választásokat, én voltam ennek az elnöke 94-ben, és próbáltunk a városba is, a városi politikába azt a elvet képviselni, hogy a politikusok az országos nagypolitikába képviseljék az országot, de helyben a civileknek, az itt élőknek, az itteni szakembereknek kellene dönteni. Ezért is alakult meg a Lokálpatrióta Egylet, és nyilván ennek a berkein belül próbáltuk megcsinálni a fertálymesteri testületet. Hát megmondom őszintén, hogy mindenki megijedt. Olyan cikkek jelentek meg, amit kár, hogy nem tettem el akkor, hogy ez a hülye Várkonyi mit akar, vissza akarja hozni az úri világot. Én csodálkoztam egy kicsit ezen, hogy a szőlőműves, vagy a ács, vagy a kőműves, vagy a villanyszerelő mitől úriember, de lehet, hogy sok mesterember urabb volt, mint az urak annak idején. És szépen elpártolt mellőlem a csapat nagy része. 95-ben már tudtunk volna egy avatást csinálni, de nem állt mellettem a társaság. Így azt gondoltam magam, hogy 96-ban a hatodik haszakat én mindenképpen megcsinálom, és miután az avatás mindig a Szent Apollónia napjához, a fertálymesterek védőszentjéhez köthető, ezért a február 9-hez legközelebbi szombatot választottam avatásnak. Jellemző, hogy az első avatást a bazilikába tettük meg, hiszen a városházán nem engedélyezték. A bazilikában is ferde szemmel néztek egy kicsit rám, de összesen a fertálymesterekkel, a választandó fertálymesterekkel, a személyzettel, illetve a rokonokkal összesen 36-an voltunk a bazilikában. Tehát ilyen nagy létszám fogadta az első fertálymestereket. Nagyon köszönöm az elsőknek, akik bevállalták ezt a feladatot. Úgy próbáltam, hogy én választottam, mert nem volt, hogy ki válasszon.
Ez lett volna a kérdésem, ugye, hogy ennyi évtized után hogyan lehetett ezt újra?
Csak azt tudtam csinálni, hogy megnéztem, hogy kik voltak a végén fertálymesterek, ezeket a családokat összeszedtem, őket kerestem meg, és ők közülük próbáltam válogatni sorba. A egyesbe általában papot választottak. Itt én először Mikolaj Vincét szerettem volna, akivel ő humánba járt, én reálba, Esztergomba, a ferencesekhez, de ő azt mondta, hogy először a főplébánost kell megválasztani, az egyházban hierarchia van, így aztán szakóatyát kerestem meg, aki örömmel, szeretettel vállalta, és nagyszerű volt az ő tudása, az ő közvetlensége, szeretete, amivel elindítottuk ezt az egészet, vagy a Hivai családból Hivai Gyuri bácsit, aki a Danubiusnak volt a főkönyvelője akkor, és sorolhatnám tovább, hogy ki mindenkit sikerült összeszedni, és végül is jól sikerült. Szerencsére Ingelhan György polgármester úr mellém állt, és akkor kezdtük el, hogy a város és az egyház találkozzon a Kispréposti palotába, és gyakorlatilag a Kispréposti palotában volt egy ilyen feltéti trakta az avatás után, ahol még három régi fertálymester él, Gyergyák Karcsi bácsi, Szepesi Lajos bácsi, és mindjárt eszembe fog jutni a neve. Ők is részt vettek ezen az avatáson is, és ezen a feltéti traktán is, ami nagyon jól sikerült, nagyon szép volt. Csebandiék csináltak egy gyönyörű terített asztalt, és akit érdekelt ez az egész, ott a Kispréposti palotába találkoztunk.
30 év után elmondhatjuk, hogy sikeres volt ez az újjászervezés. Most hányan vannak a fertálymesterek?
Pontos számot nem fogok tudni mondani, mert ez Pista bácsi vicekapitány úr feladata, hogy számon tartsuk, hogy ki halt meg. Az idén nagyon sokan meghaltak közülünk, de 360 fölött van jelenleg a létszámunk. Ez szerintem normális, ha szabad ilyet mondanom, mert 1931-ben, mikor testületté alakult a fertálymesterség, akkor olyan 286 élő fertálymester volt, és érdekes dolog az, hogy mindaddig, amíg nem volt testület, egy évben csak egyszer találkoztak az avatáskor, minden negyed maga próbált működni.
Amit gondol, hogy minek köszönhető az, hogy ez a több száz éves hagyomány ez ennyire gyökeret tudott verni ebben a modern korban?
Én nem gondoltam volna, mert azért el kell mondanom, hogy én nem vagyok egri. Én Borsodon születtem véletlenül, és olyan trauma érhette a világot, hogy Borsodot rögtön megszüntették, Edelényhez csatolták, tehát nincs meg a szülőhelyem. De csak véletlenül születtem ott, mert jóapám Ludovikás százados volt, és ugye a fogságba hazatérve kereste a lehetőségeket, és a borsodi szénbányáknál, ami szovjet érdekeltségű volt, az azt jelentette, hogy mindent kivittek a Szovjetunióba, ott tudott ilyen lapátoló embernek elhelyezkedni, és édesanyám meg Borsod Szirákon tanított, így születtem én véletlenül Borsodon. Na de nem ez az érdekes, hanem mikor elindítottam ezt az egészet, azt vettem észre, hogy egyre többen jelentkeznek nálam. Nagyapám, keresztapám, öcsém, bátyám, mit tudom én, mi fertálymester volt, és hozták a fényképeket, hozták az oklevelet, hozták a papírokat, és azt vettem észre, hogy Egerben ez egy begyökerezett, beágyazott tisztség volt, rengeteg ember emlékszik rá, rengeteg embernél van otthon relikvia, például a tévesztő közben hordtam kolbászt füstölni egy emberhez, aki egyszer azt mondja nekem, hogy jöjjön már fel velem az emeletre. Minek menjek én fel hozzájuk az emeletre? Hát letettem a kolbászt, hogy füstölje meg, és a kanyarba ott volt egy tabla, egy fertálymester tabla, és mutatta, hogy az édesapja fertálymester volt. Csodálatos képeket kaptam, például fertálymesteri botot, vagy valaki mondta, hogy egy fertálymesteri szekrény is van náluk, akkor a különböző halottas gyertyatartókat hoztak be olyan állapotban, amilyenbe sikerült megőrizni. Tehát kiderült, hogy az egriek tudják, hogy mi ez, az ősegriek, mert Eger azért eléggé felhigult, hiszen annak idején, mikor az északi lakótelepet megépítették, a 25-30 ezeres város hirtelen 60 ezer főre bővült, hiszen mindig, amelyik faluból származott a pártitkár, az a falu beköltözött Egerbe, és így kibővült szépen Eger. Most megint kezdünk csökkenni, ugye 50 ezer alá leestünk, de mondom, az ősegri az tudott erről a témáról, és tetszett is nekik. Nagyon érdekes volt, hogy egyszer, azt hiszem most egy telefontársaság van a Dobótér sarkán, a Szent János utca Dobótér felőli oldalán, nem is tudom milyen üzlet volt, és díszítették a kirakatot, és fertálymester tablók jelentek meg benne. És érdeklődtem, kiderült, hogy egy úriember adta kölcsön ezeket a tablókat, és az is kiderült, hogy nála körülbelül 36 darab régi tabló van, és próbáltam tőle megszerezni, de nem volt hajlandó eladni. Egyet tudtam talán lefényképezni, de, és azóta se tudom, hogy hol vannak ezek. Tehát lehet látni, hogy Egerben volt, ismerték, tudták, hogy miről van szó. És ezért lehetett itt megint lépni.
Hogyan működik ma a testület? Tehát ugye 30 év, mi az, ami esetleg újdonság, amit be kellett vezetni? Van-e ilyen?
Hát változott, ugye, mert tulajdonképpen a 1800-as évek közepén egy új közigazgatási rendet hoztak Magyarországon, új törvények születtek, nyilván a Bach korszak miatt ezeket nehéz volt megvalósítani, tehát ott azért mentek a kivégzések, meg a visszavágás a forradalomért, de a kiegyezés után ugye azért csak meglendült a gazdaság, csak meglendült az élet, tönkre is tették az országot, ugye sajnos akkor eltöröltük a ősiség törvényét, ami szerint az élethez szükséges dolgokat nem lehetett eladni. Jelzálogot tenni rá, tehát például nem sokan tudják, hogy a paraszt szerszámaira, szekerére, lovaira nem lehetett jelzálogot tenni. A föld nem volt eladható Magyarországon. Nem véletlen, hogy a 3 millió koldus országáról beszélünk utána, hiszen egy csomó minden eladásra került, ugyanúgy, mint 90-ben, ugye a privatizáció során, akkor is mindenét eladták az országnak. Na ez volt a kiegyezés után is. És gyakorlatilag 1883-ig működött Egerben a feltájmesterség hivatalosan, akkor viszont a jogi osztálynak volt egy előterjesztése a városi tanács felé, hogy ezt meg kell szüntetni, hiszen a törvények megszüntették. Nincs alapja, jogi alapja az egésznek, és akkor az Eger város tanácsa úgy döntött, hogy de, ezt meg kell tartani. És ha másképp nem, hagyományőrző szereppel, kézbesítői szereppel, akkor még megmaradtak a szegények segítése, támogatása feladatkör. Például annak idején volt az úgynevezett szegénységi bizonyítvány. Ezt a város nem adott másnak, tehát ezek kaptak segélyeket. Csak akkor, hogyha a feltájmestertől hozta a papírt, hogy ő tényleg szegény, hiszen ő ismerte az egész negyedét, vagy háború idején rengeteg segélyt kapott a város, ezt nem ők osztották ki, nem a tanács osztotta ki, hanem odaadták a feltájmestereknek, számolatlanul nem nézték meg, hogy mit adnak oda, mert tudták, hogy megfelelő helyre fog kerülni. Na most ilyen szempontból sikerült megtartani ugye a támogatási részt, ez mindenképpen egy alapfeladat volt. A hagyományőrzés megint egy alapfeladat volt, hiszen ezzel tudtuk túlélni, emiatt vettek fel bennünket a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére 2014-ben, hiszen ez egy mindig megújuló, az identitásunkat erősítő közösség létét bizonyítja, hogy megkaptuk ezt a címet. Azon kívül a közösségépítés egy nagyon fontos. A mai világban, amikor senkit nem érdekel a másik, kaparkúrta neked is lesz, az önzés, a harácsolás, a föld kirablása a lényeg. Mindenképpen kell egy olyan közösség, amelyik nem ezt vallja, amelyik azt mondja, hogy a földet művelni és őrizni kell. Amely azt mondja, hogy figyeljünk oda az előző nemzetek hitére, és gondolkozzunk már azon, hogy milyen világot hagyunk az utódainkra. Ne ezt a kirabolt világot, hanem próbáljunk meg egy normális, megfelelő életet biztosító világot teremteni. Így megalakultak ugye a negyedek, most már 16 negyede van a városnak, ebben általában most ugye 29-nek kéne lenni, de a halálozások miatt 20 és 25 között attól függ, hogy melyik negyedben vagyunk, van egy-egy negyed létszáma. Azért 20 ember az már valamit tud tenni, úgy gondoljuk, hogy nem, de akár a rendcsinálásba, akár a takarításba, akár egy gyerekotthon rendbetételébe, akár a szegények segítésébe, egy ételosztásba, vagy pedig segélyek kiosztásába, versenyek szervezésébe az ifjúságnak, szavaló verseny, ki tud többet Egerről, a feltájmesterekről. Most jövő tavasszal éppen a Dobó Gimnázium telefonált, hogy szeretnének egy ilyen városi vetélkedőt, amiben felkértek, hogy legyek benne a zsűribe, és ugye Petercsák Tivadar doktor könyve az alapja ennek a versenynek, tehát látszik, hogy elindult valami olyan élet, ami az értékeket próbálja megtartani, és ennek a letéteményese, vagy ennek a zászlóvívője a feltájmesteri testület.
Tehát elmondhatjuk, hogy a hagyományőrzésen kívül a 21. században a közösségépítés az, ami a legnagyobb szerepe tulajdonképpen most a feltámesteri testületnek. Milyen a kapcsolata a várossal?
Én azt tudom mondani, hogy egyre jobb. Részben talán annak is köszönhető, hogy azért feltámesterek vannak a közgyűlésben is, akár alpolgármestereket nézünk, most már mind a kettő feltármester, mert az idénre Gulyás Lasszit is sikerült rávenni arra, hogy jelenlétével erősítse a feltármesteri testületet, de régen Mincér Gabi is feltármester volt, és sorolhatnám Bognár Ignácot, vagy a többieket, Bódi Zsolt, és így tovább lehetne mondani, hogy kik feltármesterek. És a város is azt érzi, hogy helyük van a civileknek. A civilek tudnak segíteni. Elindítottuk most például a breznai estéket, amiben a polgármester úr elvállalta a fővédnökségét ennek a rendezvénysorozatnak, és itt tulajdonképpen Egert tűztük zászlónkra, nem azokat a értékeket, amikkel rendelkezünk, a vár, a fürdő, a barokk belső, a történelmi múlt, és a bor, és sorolhatnám, hanem azt kezdtük el taglalni, azon kezdtünk el vitázni, vagy gondolkodni, hogy ezeken kívül mi az, amivel még Eger kitörhetne a helyzetéből, és azt hiszem, hogy eddig is nagyon értékes, jó előadások hangzottak el. Remélem a jövőben is ilyenek lesznek, és várjuk szeretettel az egrieket, hogy együtt gondolkozzunk.
karácsony időszaka van, ami a tertelmesterek életében is egy igencsak fontos ünnepe, az összetartozásról, a közösségről és hát a hitünkről szól elsőképpen. Milyen szerepe van magának a karácsonynak a fertelmesteri testület életében? Szoktak-e összejöveteleket tartani ez alkalomból?
A karácsony az családi ünnep, de van egy fertelmester karácsony decemberben, advent alatt. Advent ugye a várakozás, az Úr jövetelének várása, és az új fertelmesterek várása is tulajdonképpen az advent. Tehát a fertelmester karácsony decemberben azért tartjuk, mert itt mutatjuk be a jövő évre választottakat, itt fogadja be a közösség, itt találkozunk velük először nagyban. Most is a forrásban közel 200 fertelmester előtt mutatkoztak be az újak. Szeretettel várjuk ilyenkor őket, hiszen nem csak Jézust várjuk, hanem várjuk azokat, akik őt szeretik, aki az életüket vele szeretnék teljesebbé tenni, akik úgy gondolják, hogy a hit megtartásával lehet előbbre jutni és érdemeket szerezni.
Milyen egy jó fertelmester a 21. századi Egerben?
Hát ugye úgy gondoljuk, hogy ez valami különlegesség, de el kell mondanom, egy jó fertelmester ugyanolyan, mint a másik ember. Tehát így kívülről hirtelen nem látszik rajta semmi. Számomra nagyon szépek, aranyosak, kedvesek, de ez az én egyéni véleményem. De egy jó fertelmester közösségi ember. Egy jó fertelmester tisztában van azzal, hogy miért vagyunk a világon. Tisztában van azzal, hogy nem egyedül vagyunk. Tisztában van azzal, hogy a másikat tisztelni kell, mert az is teremtmény. Nem kell vele egyetérteni, tehát lehet más véleményem, de nem kell őt azért sárba taposni, mert más a véleménye. Egy jó fertelmester az elesettet észreveszi, segít rajta, nem látványosan, nem úgy, hogy doboltat maga előtt, hogy most én 20 fillért fogok adni ennek a koldusnak, aki itt áll minden nap fagyban, hóban a piac sarkán, hanem segíti másképp. Van, aki például a hajléktalan otthonba karácsonyra, én meg nem tudom mennyi, de mondjuk 20 tortát visz ki, hogy végre valamit kapjanak ezek a szerencsétlenek. Aki nem lenézi az elesettet, hanem felemeli, segít rajta, akár ruhával, élelemmel, pénzzel. Aki mindenképpen a közösségi munkát tartja elsőnek. Aki a közösség érdekét elé helyezi az egyéni érdeknek. Miután a negyedekben nagyjából ismerik egymást, ha megnézzük, általában egyivásúak kerülnek egy-egy negyedbe. Ettől lesz sokszínű, mert minden negyed más, és itt azért ez a gondolkodás, ez él a negyedben, és nyilván egy olyat fognak választani, aki ezzel egyetért. Általában megkérdezik, elmennek hozzá, kikérik, elbeszélgetnek vele, suttogón megtárgyalják, hogy milyen ember ő, és ezután történik a választás, de mindenképpen ezekre a szempontokra figyelnek. Egy régi szempont is van, lehetőleg 40 éves, és házzal rendelkező legyen, írták a régiek. Nyilvánvaló, akinek van valamije, az jobban vigyáz a másikra is, mint akinek nincs semmije.
A 30 évvel ezelőtti Várkonyi György így képzelte volna el a 2025-ös fertelmesteri testületet?
Fogalmam sincs. Tulajdonképpen én nem is gondoltam arra, hogy most ez meddig fog tartani, meddig fog életben lenni. Voltak hullámvölgyek, ugye ez alatt a 30 év alatt. Részben azért, mert engem is kipakoltak 99-be, száműztek Budapestre, jó kitoltak velem, mert nagyon jó helyem lett, és ugye a személyes jelenlét azért kell ebbe az esetben, de túléltük ezeket a hullámvölgyeket, voltak viták, voltak más elképzelések, ezeket is túléltük, nagyjából egy véleményen vagyunk, és ez úgy lassan alakult, hogy mégis mit képzelek én erről. Tehát én 96-ba fogalmam se volt, hogy mit fogunk csinálni 30 év múlva, vagy lesz-e 30 év múlva, vagy hogyan kéne ezt továbbvinni, fejleszteni. ez szépen magától növekedett. Én azt hiszem, Isten segítségével beletaláltunk ebbe, hogy egy közösséget hogy kellene kialakítani, és hála Istennek fejlődik, szépül, rengeteg jó ötlet van mindenkinél, mindenki akar most már, és én ennek nagyon örülök, és remélem, hogy hosszú távon is megmarad ez a tisztség.
Karácsony napján, közeleg az új év, mit kívánna az egrieknek?
Én békességet kívánok, és egyetértést. Ma ott tartunk, amikor 90-ben emlékszem, akkor voltam életem terjébe, amikor a rendszerváltás volt, férj a feleséggel, apa a fiával, nagymama az unokájával, a szerető a szeretőjével úgy összeveszett, hogy olyat még életünkben nem láttunk, ott mindenki utált mindenkit, mindenki ki akart nyírni mindenkit, mindenki hülye volt, aki nem vele értett egyet, és most sikerült állami szintre emelni ezt az érzést. Ez katasztrófa. Én kérem szépen az egrieket, hogy felejtsék el ezt. Legyen bennük szeretet, legyen bennük tisztelet a másik ember iránt, legyen bennük megértés, és legyen bennük békesség. Jézus ugye azt mondta annak idején, hogy mikor megjelent a tanítványok előtt, hogy békesség nektek. A mai misében is mindig halljuk, én békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Találjuk már meg Jézus békéjét. Találjuk már meg egymást. Szeressük már egymást. Ne acsarkodjunk egymásra, ne irigykedjünk egymásra, hanem legyen a megértés és a békesség mindenben. Sokkal jobban fog haladni ez a közösség, és ki fog emelkedni ebből a mocsárból, amiben jelen pillanatban országunk leledzik.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Áldott békést karácsonyt kívánunk az egész fertelmesteri testületnek, és hát reméljük, hogy jövőre is találkozunk majd velük sűrűn.
Nagyon szépen köszönöm, és én is áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Thank you.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Várkonyi Györggyel, az Egri Fertájmesteri Testület főkapitányával az elmúlt 30 év tanulságairól, a hagyományok erejéről és a közösség jövőjéről a szerkesztő Turisa Rolta beszélgetett. További tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
Benedicta tu in mulieribus,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!